a 2 Timóteus 2:15. Ahhoz, hogy kigyere a mamon szellemétől, Lajos, mondj valami kézzel ragadhatót, amit értek és amit tudok. Már mondtam neked, hogy az igével kell foglalkoznod, hogy megértsd az Isten királyságának a dolgait, elmélkedj rajta és keresd Isten akaratát, hogy Jézus tanítja. Nem akarok többet mondani, mint Jézus. Ha Jézus azt mondja, hogy keresd Isten országát és a megigazultság titkát, akkor nekünk is ezt kell csinálni, és nem azt mondani, és még mi kell. Tehát pont ezen gondolkoztam, jöttem ide a kocsiba. Általában az emberek mindig mondják azt, hogy valami megfoghatót akarok hallani, hogy elmondják, hogy kell bizonyos dolgokból helyreállni, megszabadulni, ami megérthető, ami egyszerű, amit alkalmazni tudok. Például azt mondom, hogy keresd Istent, imádd Istent. És Isten le fog szállni otthon a szobádba. És akkor előrébb tudsz lépni, mert nem csak úgy olvasod a Bibliát, hogy fáradt vagy, vagy tele van a fejed világi gondolatokkal, hanem imádás után mész el Isten igéjét olvasni. Ha elmondanék mindenfajta barba trükköt, megcsinálná az egyház, nem csinálná meg úgyse. Mert az, aki nem ért, az nem is akarja érteni a dolgokat. Mert Isten megnyitja az ajtót, a menny ajtaját annak, aki alázatos. Amikor magamból indulok ki, 16 éves koromban megtértem, semmit nem értettem a prédikációból. De jártam, mert tudtam, hogy a szellemem érti. És ahogy jártam, jegyzeteltem ezerrel, elmékedtem, kérdeztem, stb. Egyszer csak megtaláltam a megoldást. Kérdik el Istent, hogy nyissa meg a szememet, nyissa meg a fülemet. Megalázkodtam Isten előtt, Uram, segíts, hogy értsem a te titkaidat. És képes volt Isten megnyitni. Elkezdtem érteni, hogy Isten mit mond nekem, abból a prédikációból. Volt úgy, hogy egyetlen egy mondatért mentem el aznap, de megérte, mert ott volt az egy mondat, és az többet ért, mint 100 mondat, amelyet nem Isten mond. De az az egy mondat megváltoztathatta az életemet. Elolvasom Károly Gáspárból is a 2 Timóteus 2:15-öt. Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint olyan munkás, aki szégyen nem val, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. Én azzal a hittel kezdtem ezt a témát el, ezt az ige arcpolitikájával, hogy becsületesen akarok megállni az Úr előtt, így mondja a fordítás, 2-t hoztam. Tanuljatok, legyetek buzgók, és tegyétek meg a lehető legtöbbet, hogy Isten előtt kipróbáltnak mutatkozhassatok, próbák által leteszteltnek, olyan munkásnak, akinek nincs oka a szégyenkezésre, helyesen elemzi, vizsgálja, és pontosan hasogatja, helytállóan kezeli és gyakorlottan, jártasan tanítja az igazság beszédét. Más fordítás, ugyanez. Tanuljátok, és minden tőletek telhetőt tegyétek meg, hozzátok ki magatokból a legjobbat, a legtöbbet, hogy Isten előtt kipróbáltnak mutatkoztathassatok, olyan munkásnak, próbák által letesztelt személynek, akinek nincs oka a szégyenkezésre, precízen kezeli és gyakorlottan tanítja az igazság beszédét. Ha ezt a témát vesszük csak, most a mammon munkáját és a királyságnak a munkáját, én nem akarok hibázni. Én nem akarok hibázni. Szeretném, hogy a szégyen helyett a megigazultság legyen az életemben. Szeretném, hogyha a mammon ne hozzon megszégyenítést az életembe vonatkozólag. És szeretném, hogy a királyság pedig megigazult emberét tegyem, azaz, hogy növekedjek a királyságnak a megismerésében. És előre tudjak menni. Gyertek velem a ez nehéz lesz ez a blokk. A papsággal kapcsolatban beszéltünk arról, hogy Kajafásék tulajdonképpen egy korrupt papság volt, és beszéltünk arról, hogy Kajafásék nem értették azt, amiről Jézus beszél, mert a mamon szelleme a szemeiket befogta. Láttad azt, hogy kiröhögték őt, és sok ígét fogunk átnézni ebben az évben. Végignéztem rengeteg történetet. Mindenhol láttam azt, hogy minden egyes kísértésük mögött a pénzügyi egzisztenciájuknak a megtartása volt. A céljuk az volt, hogy a hatalom, ami Jézuson van, az ne vegye át a hatalmat az ő hatalmukkal, az ő hatalmukkal kapcsolatban. Ne váltsák le őket, és ne jön vissza az isteni hatalom, az isteni igazságszolgáltatás, az isteni tekintély. És mutatok az Ószövetségben történetet, amit ide kellett hoznom, a Bírák 17. Bírák 17. Azt mondod, hogy hú, milyen csúnya emberek voltak a kajafásék. Elmondom, hogy minden személynek szól a mamon szelleméről szóló történet, nem csak az egyház vezetőinek. És neked is szól a mamon szellemének a harca, hogy a mamon szellemével kapcsolatban konfrontáljál, és állj föl Isten igén keresztül, és értsd meg, hogy hogyan gondolkozol. Lehet, hogy a mamon szelleme bizonyos területeken már teret nyert, és még nem beszéltem a tizedről és az adakozásról. Mert nem ezzel kellett kezdenem. Nem ez foglalkoztat a szívembe, hogy most megtanítsak benneteket jól, nagyon adakozni. Nem az a célom. Az a célom, hogy megláttassam veled azt, hogy a mammon hogyan dolgozik. Mutatom, Bírák 17. Ez Sámson időszaka után van. A Sámson Isten embere meghalt. Egy légüres tér keletkezett, és összebonyolódott, összekuszálták az istenkeresést. Élt egy férfi Efraim hegyvidékén, akit Mikának hívtak. Ez hosszú történet lesz, de elolvasom. Tehát élt egy ember, Mika. Egyszer Mika azt mondta az anyjának, nézd, azért tettem a Károlyt olvasom föl, mert sokkal nehezebb. Nézd, a saját füleimmel hallottam, hogy megátkoztad azt, aki ellopta tőled az 1100 sékkel ezüstöt. Az az igazság, hogy én vettem el, de most visszaadom, itt van, tessék. Tehát mi történt? Ellopta az anyjától a fia az 1100 sékkel ezüstöt. Ellopta. Megátkozta azt az anyja, aki ellopta, és ő visszaadja. Tehát értenek a természet felettihez, tudják jól, hogy bizonyos kimondott dolgoknak hatalmuk van. Ha be akarod helyettesíteni a mai világgal kapcsolatban ezt a történetet, azt megmutatom neked, hogy nagyon többfajta fizetőeszköz volt a régen. Ezt hoztam neked egy kis okosság. A fizetési eszközöket azt tárgyak által használták először, volt képzeld el ékszereknek, kagylóknak, szerepük, csigaházaknak, szerszámoknak, élelmiszereknek, só, gabonának, szöveteknek árupénze, tehát hogy áruként használták, és pénzként ezeket az anyagokat. És kiskus kora előtt és utáni évszázadokban a fűszer volt a legelterjedtebb fizetőeszköz, és még egy dolog, hogy ezüstről van szó, a pénzt a héberek ezüstnek hívják. Innan találta fel a pénzt egyébként, és 1946-tól van nálunk forint. 1946-tól. Ami még fontos, hogy nagyon sok embernek az a motivuma van meg, hogy először megtalálja az áldást, és aztán majd Istent is megtalálja. És minden gyökere, nagyon egyszerűen fogalmaztam direkt, ez. Hogy ne az áldást akart megtalálni először. Ne az áldást, hanem Istent. Mert a mammon materialistává tesz, anyagközpontúvá. Csak az anyagra koncentrálsz, hogy mit van. Isten szelleme, a királyság, a hatalom, az uralkodás, az nem uralkodás központú, figyelj, hanem személyközpontú. A királyságban atyaság van. A királyság személyközpontú. És ahhoz, hogy gyorsan tudj növekedni szellemben, ahhoz tudnod kell, hogy lerombolni a mammon szellemét, aki anyagközpontú, hogy neked van egy személlyel kapcsolatod. Isteni személlyel. Az atyával, a fiúval és a Szentlélekkel, szent szelleme. Van-e kapcsolatod? És azok az emberek tudnak helyesen kapcsolódni a gyülekezetekben, akiknek személyközpontú istenkeresésük van. Mert a személy a személyhez akkor tud kapcsolódni, ha egy személy felismerte, hogy Isten egy személy. Ez az alapja annak, hogy megértsd, hogy Isten nem erő, nem áldás csak, nem öröm, nem valami olyan dolog, ami az énednek tetszik. Hanem olyan dolog, ami több, mint ami a tetszik az énednek, a pszichédnek. Hanem a szellemednek kell, hogy tetszeni az, hogy Isten személy. És azt mondja Isten, hogy keres embereket Isten. Nem olyan embereket, akik valamit meg akarnak ragadni, hanem olyan embereket, akik szellemben imádni, és igazságban imádni akarják Istent. Szellemben akarják imádni, és igazság alapon akarják imádni Istent. Ez az alapja annak, hogy megértsd, hogy hogyan tudsz tovább fejlődni a Isten királyságában. És amit leírtam ide, hogy nagyon sokszor láttam azt, hogy amikor a megtérés központi motivuma az, hogy egy szemét imádsz, akkor függő leszel attól a szemétől. És sokkal könnyebb kihúzni a mammon szellemét egy ember személyiségéből, ha már van imádó élete. Nagyon nehéz akkor kihozni egy embert a mammon szellemének az uralmából, amikor még azt se tudja, hogy kell Istent imádni. Azt az embert nem arra kell megtanítani, hogy kiűzzük belőle a mammon démonát, és ledémonizáljuk, és azt mondják, rajtad van a mammon szelleme. Hanem megtanítjuk arra a kegyelemre, hogy kell Istent keresni. A második, az hiány, a szükség, a megszerzés mánia, a megszerzési vágy, hogy ez ne termelje ki a vágyat. Még az sem szabad, hogy kitermelje, hogy neked csak a Szent Szellemmel akár, hogy kapcsolatban legyél, hogy érezd, hogy Isten jelenléte ereje rajtad legyen. Ez is egy önzőségbe viheti az embert, hogy mindig azt akarja, hogy ott valami jó életérzésben legyen. Még ezt is kontrollálnod kell, hogy tudsz-e úgy élni hit által, hogy nem érzed Isten jelenlétét. Tudsz-e úgy élni szellemileg, hogy az öt érzékszervedet nem használod. És még valami, hogy az Isten, akkor bevitte Jézus Krisztust a pusztába, és megkísértetett a mammonnak az uralmától. Ugye Sátán a harmadik kísértésben elmondta neki, hogy neked adom a világ minden egyes országát és annak vagyonát. Ezt elmondtam előző héten, de újra elmondom. A kísértés nem csak annyi, hogy meg lett kísértve valamivel, hogy essen el a bűnbe. Nem csak ez a kísértés. Ez az egyik oldala, az A oldala a kísértésnek. Van egy B oldala a kísértésnek a mammon vonatkozásában, hogy átadjon valamit neked a mammon. És ezért nehéz a mammon szellemével harcolni, mert nem csak azt mondja, hogy ezt meg ezt tedd meg, hanem azt mondja, tedd meg, és én adok valamit. Bartelezik. Pontosan a sátánra mondja az ige, hogy kereskedésed sokassága csalt meg téged. És azt mondtad, hogy hasonló leszek a magasságoshoz. Pontosan a sátánnak a karaktere volt a kereskedés. Hogy kereskedett. És amit még sok mindent nem akarok tovább fűzni, mert sok téma van a jövőben, hogy nem akarok bele kapni valamibe, de amikor a sátánnak azt mondta Isten fia, hogy az Urat imádd és csak néki szolgálj, akkor nem véletlenül ezt az igét mondta neki. Azért mondta ezt az igét, mert tudta jól, hogy a mammont nem lehet legyőzni csak imádáson keresztül. Amikor felolvastam a János 2-t, mit mondott az Istennek az igéje? Az atyához való féltő szeretet, vágy viszt előre, az imádás vágya. Miért tudta szétverni hitelesen a kalmárok házát? Mert autentikus volt Jézus. Isten imádó volt, az atya imádásából jött. Addig, amíg valaki nem imádó lény, tehát szakmaként nem építi be keresztény szakmaként az imádást, és nem működteti az imádást, addig nem tudsz erős karakter lenni a mammonnal szemben. Mert nincs fölépítve ez. És amikor most menjünk vissza, és élt egy férfi Efraimban, igen, stb. És akkor úgy azt mondja, hogy visszaadom, itt van neked, tessék. Áldjon meg az örökkévaló fiam. Válaszolt az anyja. Így hát Mika visszaadta az 1100 sékel ezüstöt, és akkor az anyja azt mondta, ezt az ezüstöt teljesen az örökkévalónak szentelem a fiamért. Most pedig átadom az ezüstöt a fiamnak, hogy készítsen most figyelj belőle egy ezüsttel borított, faragott szobrocskát. Azután fiához fordul, tessék, itt van az ezüst. De Mika ezt nem vállalta el, így anyja vitte el az ezüst egy részét, 200 sékelt, az ötvöshöz. És készített vele egy öntött báványszobrot, amelyet Mika házában helyeztetett el. Mika épített a szobornak egy szentélyt, majd csináltatott néhány további házi báványt, és éfodott szobrot is, aztán az egyik fiát megtette papnak, a családi szentélyben, abban az időben még nem volt király Izraelben, és mindenki azt tette, ami saját felfogása szerint helyesen gondolt. Mi történt itt? Hogy a pénzügyi romlás, és ez prófita ez a történet, hogy a pénzügyi romlás hozta be a hamis istenkeresést és a hamis papságot. A pénzügyi romlás. És azt mondja itt Istennek az igéje, hogy abban akkoriban nem volt még fejedelem, király, és mindenki a saját maga elgondolása szerint kereste Isten. Két dolog. Az egyik. Itt nem királyra kell gondolni, hanem fejedelemre. Tehát mit mond az ige? Hogy nem volt prófétai szellem és királyi szellem azon a helyen. Nem volt a királyságnak egyetlen egy potenciája se, ereje, hogy megnyilvánult volna, hogy emberek, ez az, amit ti csináltok itt, az hamis istenkeresés. És amikor nincsenek olyan személyek, akik tiszták a mammon szellemétől egy generációban, nincsenek fejedelmek, akik tudnak Istentől helyesen uralkodni a királyság szisztémája rendszeres szerint, akkor az emberek elkezdenek egy hamis istenkeresést csinálni. Öntudatlanul, mert az öntudatukban generációs átokként megjelenik a mammon szelleme, és ez a generációs démon tovább viszi őket, és öntudatlanul elkezdik azt az istenkeresést, ami hamis. Van benne Isten, áldás, szellemi törvényszerűségek, van benne mindenfajta olyan dolog, ami kell, kellékek, papság, proféta, nagy gyülekezet, kis gyülekezet, szép gyerek, nagy csúnya gyerek, kenet, minden van benne. Egy ilyen egyveleg. És hámoz ki, hogy most mi van az Úrtól, mi nincs az Úrtól. És amikor ez az Isten emberei nincsenek a helyén, akkor az emberek saját maguk kezdik el Isten keresni. Mert nincs egy fejedelem, aki uralkodna fölöttük. És most jól érde ezt az uralkodást. Olyan uralkodásról beszélek, amikor embereket beviszik Isten uralma alá. Nem ember alá. Az, hogy valaki például személykultuszt alakít ki egy gyülekezet életében, ez is a mammon szellemének a munkája. A személykultusz lényege egy biztonság a jövedelemmel kapcsolatban. Hogy mindig ugyanazok a vezetők tartsák fönn a gyülekezetet, 99 éves korukban is, akik elkezdték ezt a pályát. Mert jött be a pénz. Akkor a pénz jön be, hogy nem lehet lemondani már a pénzről. Nincs állj, nem lehet stoppot mondani. Na most figyelj ide, amikor elkezdődik ez a Mika típusú istenkeresés, olyan zavarjon az egész szellemvilágba, hogy még a proféták is nehezen tudják kihámozni a dolgokat. Mert van minden, évfottól kezdve minden. Minden úgy néz ki, mint egy igazi istenkeresés. Az egész mögött pedig a mammon démon áll. A mammon szellem áll, ami fölépítette ezt az istenkeresést. És még egy dolgot hagyd mondjak itt. Ez nehéz lesz ez a dolog, ez nehéz. De szóltam. Nem, hú, halleluja. Ezt el akartam mondani, halleluja. Izgat az Úr szellem. Halleluja. Tehát akkor, oké, uram, folytatom tovább, mert szóltam. Tehát mindenki saját felfogása szerint helyesnek gondolt, azt tette. Úgy is lehet fogalmazni, mindenki a maga belátó képessége szerint dolgozott. Meg volt csalva a belátó képesség. Meg volt csalva az ember szellemének a felfogó képessége. Azért, mert a mammon szelleme megcsalta ezen a területen. Ebben az időben élt egy fiatal lévita. A Júda földjén lévő Betlehemben. De csak ideiglenesen tartózkodott ott, azután tovább vándorolt, az öreg vándor, hogy helyet találjon magának valahol. Eközben Efraim dombvidékére Mika házához érkezett, aki megkérdezte tőle, honnan jössz? Lévita vagyok Betlehemből. Júda földjéről jövök, felelte ő. Helyet és megélhetést keresek magamnak. Helyet és megélhetést keresek magamnak. Akkor éppen jó helyen jársz, mondja Mika, telepedj le nálam, légy az én papom. Ha ezt elfogadod, gondoskodom ételről, kapsz évente 10 sékel ezüstöt, meg egy rend ruhát. A lévita beleegyezett, a Mika papja lett. Attól kezdve ott lakozott a házban, ő meg úgy tekintett a fiatal lévitára, mintha a fia lett volna, atyaság. Mammon szellemének az atyasága. Mika elégedetten mondta, most már látom, hogy az örökkévaló meg fog áldani, mert egy lévita lett a papom. Most már látom, hogy az örökkévaló meg fog áldani, mert egy lévita lett a papom. Komplikált történet, mi? Ez aztán erre kössé csomót. Kötöm. Aktuális. Amikor az embernek a szíve romlott, és egy hamis istentisztelet van a szívében, általában 3 és 4 generációra visszamenőleg jön ez be. A 10 parancsolatban azt mondja Istennek az igéje, 2 Mózesnél olvasod ezt, hogy ez honnan jön ez a tudatalattiból ez az egész dolog. Ez generációs, örököli az ember, sajnos, innen olvasom, 2 Mózes 20:18, érdekes lesz. Az egész nép pedig látja vala a mennydörgéseket, villámlásokat, kürzengését, a hegy füstölgését, látja a nép, és megrémült is, hátrább állt. És mondanak Mózesnek, te beszélj velünk, és mi hallgatunk. De az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne halljunk. Mózes pedig mondta a népnek, ne féljetek, mert azért jött az Isten, hogy titeket megkísértsen, hogy félelme legyen előttetek, hogy ne vétkezzetek. Távol állt azért a nép, Mózes pedig közelebb ment a felhőhöz, amelyben az Isten volt. És most figyelj, a 10 parancsolat után rögtön Isten letisztázza, hogy hogy jön az áldás. És mondta az Úr Mózesnek, ezt mondta az Izrael fiainak. Magatok láttátok, hogy az égből beszéltem veletek. Tehát az égből égi hang jött, a hangon keresztül pedig jött az Istennek a kijelentése. Ne csináljatok én mellém, ez fontos, én mellém. Ezüst isteneket, arany isteneket, ne csináljatok magatoknak. Földből csinálj nekem oltárt, és azon áldozd a te égő hálaáldozatodat, juhaidat, ökreidet, valamely helyen akarom, hogy az én nevemről megemlékezzenek, elmegyek te hozzád, és megáldalak téged. Ha pedig kövekből csinálsz nékem oltárt, ne építsd azt faragott kőből, mert amint faragó vasadat rávetetted, megfertőztetted azt. Mi az oltár előképe? Krisztus. Mit mond Isten nekik? Figyelj, én elmondom a 10 parancsolatot, te elmondom mellé, hogy hogyan leszel áldott. Azáltal, hogy helyes áldozatot mutatsz be. És ezt tudta Izrael, hogy nem lehet faragni semmilyen dolgot Isten jelenlétére, hogy az közvetítse az áldást. Nincs, hogy kifaragom az áldásomat. Kifaragom az én Isten keresésemben a dolgomat. Nem találhatsz ki semmit. Le van írva Isten igébe, hogy kell Istent keresni. És azt szerint kell keresni Istent. És fontos az, hogy direkt megemlíti, hogy figyelj oda, materializálni fogod a dolgokat, ne engedd, hogy az arany, az ezüst megszédítsen téged. És ez a mammon szellemére is utal, hogy vigyázz, hogy melletted ne legyen. És pontos ez a lényeg a mammon szellemének, egy nagyon rafkós szellem ez. Ez egy komplex szellem, nagyon nehéz lebuktatni, nagyon kevés a kijelentésünk róla. Az Ószövetségben azt láttam meg, majd oda megyünk megfelelő időben, Béliál szellemével van unióba, a Béliál szellemére van hatással, vagy egymásra vannak hatással barátok, illetve az Ószövetségben látható még az, hogy általában a bávány imádást hozza létre az Isten keresés mellett, az áldásért, hogy jobban hisznek a bávány imádás által jövő áldásba az Izrael népe, mint az Istennel való kapcsolat általi áldásba. Például az ég királynőjéről mondja az ige, hogy jobban bíztak az Istenben, az Isten helyett az ég királynőjében, mint Istenben, mert amikor az ég királynőjét kezdték el imádni, akkor az történt Izraelben, hogy anyagi nehézség jött. Miért jött anyagi nehézség? Mert a mammon szelleme letesztelte őket, Isten rájuk ült a mammon szellemét, na most nem lesz olyan a termés, akkor is az Istent imádod, vagy az ég királynőjét. És nem jött a termés, várták a termést, az áldást, nem jött, késett, mit csinált Isten népe? Fogta az ég királynőjét, családostól kezdték el áldozni az ég királynőjének, és jött utána az eső. És azt látták, ha ég királynőjének áldozunk, nagyobb áldás van. De nem hagyták el az Isten keresést, de mellé vették a mammon szelleme hatására az ég királynőjének, Jézabel szellemének az imádását. Na most komplex szellemről beszélek, beszéltem a Béliál szelleméről, beszéltem most a ég királynőjéről, de beszélek, és láttam az Új Szövetségben felfedezhető Béliál szelleme, ott is szó van a Béliál szelleméről, és mondok egy másik dolgot, az Új Szövetségben látható az, hogy a parázna asszony az egyház tele lesz mammon szellemének az irányításával, és kapcsolódni fog a politikai hatással. Tehát a mammon szelleme politikai, gazdasági szöveteken keresztül is dolgozik az egyházban. Nagyon kacifántus dolog, nagyon nehezen lehet ezt kibogozni, hogy most melyik van Isten akaratától, melyik döntés, melyik egyház, ki mit csinál, stb. Nem egyszerű. Mert az egész, ha egyszerű lenne, akkor nem ördögi lenne. És azt mutatta nekem a Szent Szellem, hogy ezt a tanítást, ezt nem lehet úgy mondani, hogy ez meg ezt meg kell csinálni, ha ezt meg ezt megcsinálod, kijössz a mammon szelleméből. Ugyanis az Istennek a bölcsességét utánozza a sátán, és a sátánnak magasfokú bölcsessége van. Olyan bölcsessége van, amit az emberi elmével nem lehet legyőzni. Olyan bölcsessége van, amit nem lehet legyőzni csak az Isten igén keresztül, kijelentésből, és a Szent Szellemnek a munkáján, az ajándékokon keresztül. A mammon szellemét nem fogod magadból kiűzni, csak a Szent Szellem tudja kiűzni. Nem lehet. Olyan téma, amit már meg kell lépned. És mondtam neked, minden egyes magasabb szintre lépésedkor a bukás lehetősége azonnal ott van, ha nem jól lépsz. Nem akarok megfélemlíteni, csak legtöbb ember nem tud lépni egyről a kettőre. És nem értettem, hogy miért. Azért, mert ott van az a harci pont, az a sarokpont, az a pont, amikor te neked totálisan át kéne állnod egy új szisztémára, egy új gondolkozásmódra. Nagyon sok ember azért nem tud egyről a kettőre jutni, mert nem tudja megújítani az elmét az új szisztémára. Nem olyan magasan van a gondolkozásmódja, amire fölérhetne az elméje, a szíve. Nem az én gondolatomat, így gondolatait. Azt mondja az ige. Tehát van úgy, hogy Isten átadja a képeket, a gondolatokat, a víziót, és hogyha te alacsonyan tartod a víziódat, akkor nem fogsz tudni tovább lépni, és megbuksz azon a szinten. Mert te alacsonyan tartottad a víziót, amit Isten már fölemelt. A legtöbb ember ezt csinálja. Kap egy magas víziót, és ő meg leviszi alacsonyra. Amit kontrollálhat a mammon szelleme. De a csodákat Isten, amikor létrehozza egy ember életében, azt nem tudja kontrollálni a mammon szelleme. De te se tudod kontrollálni. Engedned kell, hogy a kegyelem behozza. Hit által. Kegyelem az kész dolgokat hoz be, a hit pedig megragadja. A kegyelem elhozza, ami kész, hit pedig elveszi. Kézt veszel a hit. Kézt veszel a hit. Gondolkodj rajta egy hetet. Azt mondja itt Istennek az ige, visszatérve a 2 Mózeshez, hogy megértsd, hogy mi történt ebbe az Ószövetségi bírák korszakába, hogy ne csináld ezt, hogy hozzányúlsz, áldást akarok adni neked, ha oltár szerint keresel engem. Ez az alapja az Isten keresésnek. Oltár szerint keresni Istent. Krisztus szerint keresni Istent. Ne tegyél hozzá, ne vegyél el belőle, hanem a Krisztus által keresd Istent. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy Krisztus által, figyelj, a csomag, ami jön a mammon szellemétől, az a fejlődésedet és a fejlesztésedet a képtelenség korszakába akarja bevinni. Azt fogja mondani a világrendszere és a mammon rendszere, ami ugyanaz, hogy a fejlődésed és a fejlesztésed Istentől képtelenség. Ne higgy a természet fölöttiben, ne higgy a csodákban, ne higgy abban, hogy Istennek gondja van a pénzügyeidre, ne higgy abban, hogy Istennek gondja van arra, hogy ne azzal foglalkozz, hogy mi a munkád, mi a szakmád, milyen a pénz jön be, hanem azt mondja, hogy te csak azzal foglalkozz, hogy legyen munkád. Mert ha van munkád, akkor van áldásod. Ez egy hazugság. Ezt még egyszer elmondom. Az ember azt gondolja, hogy ha van munkája és van pénze, akkor nincs a mamon fogságába. Ez nem igaz. Mert nem a munkád miatt vagy áldott, és nem a fizetésed miatt vagy áldott, hanem Isten áldott meg téged. Nem a munkád adja a sikert. Figyelj, ez az ember benne van zsigerébe. Ha van munkám, akkor minden rendben van. Nem! Ha van Istened, akkor van minden rendben. Ha van királyságod, akkor van minden rendben. Hogyha te értetted, hogy van a királyságban ellátás, akkor van minden rendben. Lebuktatom a mammon szellemét. Lebuktatom a mallom szellemét. Nem visz be a malomba, a mammon. Amikor az ember szelleme szeretne kitörni ebből a csomagból, azt fogja tapasztalni, hogy két birodalmi hatás van. És ez az Isten királyságának a hatása a birodalomban, az Isten királyságában, és van a mammon hatása. De az Isten királysága mindig erősebb, mint a mammon hatása. Az Isten királysága hatalmasabb, mint a mammon királysága. Hatalmasabb, mint az a királyság, amiben az ördög él. És vár rád egy olyan jövő, ami jön veled szembe, mert Isten el akarja hozni ezt a jövőképet. Mindenkinek az élete felé közeledik a jövő. A jövő, az ő jövője. Istentől. De közöledik a világtól is egy jövő. Két jövőkép jön feléd. A természet feletti világból. Két jövőkép. A világ szerint és az Isten királysága szerint. És neked át kell alakítani a jövődet, azt, ami feléd jön, ha a világból jön, le kell törni a tesztekben a sátán munkáját, és választanod kell rendszeresen, ami feléd jön a királyságból, hogy azt kell nekem. Mert a hit az mindig jön. A királyság mindig jön felénk. A kegyelem mindig jön. A Szent Szellem mindig száguld, hogy hozza az új üzenetet. Jön a jövőből a jövőkép. Rendszeresen. Azt mondta, neked nincs jövőképem. De van, csak nem hallottad meg. De van, csak nem figyeltél. Azt mondta, hogy hogy kell figyelni? Úgy, hogy amikor elkezded azt, hogy a szíved érzékenységét figyelni, akkor az első dolog az, hogy nem a te áldozatodat, nem a te szolgálatodat, nem a te elkötelezettségedet kezded el indítványozni Istennél. Nem ez a célod, hogy neked legyen áldozatod, szolgálatod és elkötelezettséged Isten felé. A szolgálat felé azt arra gondolok, hogy most akkor te nagyon-nagyon sokat imádkozol, te most nagyon odaszánod az életedet, sőt, a gyülekezetben még porszívóra is képes vagy, hogy porszívozzál a gyülekezetben. Nem erről beszélek. Szóval nem az áldozatod, nem a szolgálatod, és nem az elkötelezettséget fogja Istent felindítani arra a kegyelemre, hogy amit megkapja megfelelő pillanatban. Nem ez. Az egyházat azt arra tanította a mammon szelleme, hogy csinálj, légy tökéletes, és akkor megjutalmaz is téged Isten. Isten már előre megjutalmazott, mielőtte még csináltál volna bármit. Ezért te ne abba higgy, ha majd szolgálod Isten teljes szívvel, nagyon szent leszel, tökéletes leszel, akkor majd Isten téged megáld. Ez egy mammon szellemének a tanítása. Nem! Isten már megáldott téged Krisztus Jézusban a föltámadásod által, hogy a szellemed föltámad, új szellemed van, új embered van. És ez az új identitásodat áldja folyamatosan Isten. Benne van az áldásban az új identitásod. Új ember vagy. Nem régi, aki néhol helyen meg van újítva, új identitásod van. És ez az új identitásod képes, hogy elváltozzon Istenre, dicsőségről dicsőségre, képes arra, hogy hordozza az áldást, képes arra, hogy anyagi áldást hordozzon, sikert hordozzon, hordozza a földön a mammon szellemével szembeni harc, diadalát és győzelmét. A belső ember hatalmasabb, mint a mammon szelleme. A belső ember szentebb, mint a mammon szelleme. De egy szent ember vagy belül, meg van szentelve a szellemed. Te egy igaz ember vagy belül, igazabb vagy, mint a mammon szelleme. Az az igazság a tiéd, ami Istené. És amikor elkezdesz azon gondolkodni, hogy ki vagy, mire vagy képes, a belső embered által, ahogy itt írja az ige, ha áldozol, ha imádod Istent, akkor a szíved elkezd érzékenyé válni, flexibilis lesz a szíved arra, hogy elkezdjen Isten felé kitekinteni, a királyságba betekinteni, lenézni a világrendszeréről, a világellátásáról, az emberek sikeréről, az embereknek az irigységéről, a te sikertelen múltadról, és elkezd a szíved érzékenyé lenni, mert fordul a szíved, flexibilis, fordul arra, amelyre Isten akarja, hogy menjen. Ez az első pont. De még most sem tudod Istent szolgálni, és a helyes áldozat még nem ez, hogy a szíved érzékenyé válik. Mert ha ennyi lenne csak, hogy a szív érzékenyé válik, akkor a mindannyiótok már happy órákat tartana minden nap, boldog születésnapot mondana minden nap, és felköszöntön engem, hogy gyere, ünnepeljük, Jézus föltámadt a halálból. De nincs ez a happy óra. Miért nincs ez a happy óra? Azért, mert a szíved, bár lehet, hogy érzékeny, van még egy dolog, amire fontos, hogy az helyes legyen az áldozat. És ez mind a bírák könyvéhez van hozzáigazítva, de
Nem mondtam el teljesen azt, hogy ezt miért mondom, bocsássatok meg. Azért, mert ezek az emberek nem értették azt, hogy a szívüket kell először érzékenyé tenni, és utána kell áldozni. Nem papot kell keresni, aki majd megáld engem, hanem fordítva, először a szívet kell Isten oltárára tenni, hogy aztán Isten küldjön egy papot. Nem az a cél, hogy materializáljam az áldást, hanem az a cél, hogy az áldás megváltoztasson engem. De mindjárt erről bővebben, csak ha szép lassan megyek. Tehát az első dolog nem az a cél, hogy legyen áldozatod, legyen papod, szolgálatod, elkötelezettséged, nem tudom mit, hanem az a cél, hogy legyen a szíved érzékeny arra, hogy forduljon Isten felé. Amen. A második dolog, még ez sem elég, hogy a szíved érzékeny legyen, hanem legyen a szívednek egy látása, hallása azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell Istent keresni, hogyan kell kikeresni magadat Istennél, hogyan kell bekeresni magad a mennybe, hogyan kell a mammon szelleméből kijönni, és bemenni az Isten királyságába. Látás! Mondd velem együtt, látás! Mert látás nélkül elvadul a nép! Látás nélkül hamis Isten keresésbe megyünk bele! Miért kiabálok? Mert nagyon izgulok, hogy megtörjön fölöttünk a mammonnak minden hatása azért. De első volt a szíved érzékenysége. A második, hogy legyen hallásod és szívednek látása, nem csak érzékenysége. Látó szívet adjon neked Isten. Egyébként erre mondja Jézus azt, hogy ha valakinek a szeme sötét, akkor az egész belseje sötét. Ha valakinek a szeme sötét, akkor az egész belseje sötét. Mert ott, amikor azt mondja, hogy szem, akkor nem a fizikai szemre gondol, hanem a szívnek a szemére. És ha az besötétül egy hívőnek a szívének szeme, akkor az egész élete sötétbe borul. Érti ezt valaki? A szíved érzékenysége nem elég. Kell látás és hallás a szív érzékenysége után. De még ez se elég, hogy a szíved érzékeny, lát és hall. Engedelmesség. Engedelmesség arra, amit láttál. És tudod, itt van a szint áttörés. Itt van a szint lehetőséget, hogy tovább menjél. Hogy amit tudsz, abban éljél. Amit tudsz, azt mozgasd. Nem mehetsz tovább, mint amit látsz. Még egyszer. Nem mehetsz tovább, mint amit látsz. A látásod vagy blokkol, vagy tovább visz egy új szintre. Ha látod azt, hogy képes vagy arra, hogy meggyógyulj egy problémából, meg fogsz gyógyulni. Ha látod magad azt, és most ez kiveri a biztosítékot, hogy ki tudsz jönni az anyagi problémából, elhiszed ezt, akkor ki fogsz tudni jönni. Ha nem hiszed el, úgy kezdesz beszélni, úgy gondolkozol, és az egész atmoszférádat beszennyezi az a gondolkozásmód. A gondolkozásod, elnézés, figyelj, a gondolkozásod anyaga, az anyag minősége beteríti atmoszférádat, a lakásodat, a jövődet, a jelenedet, az autódat, mindenet, gyerekeidet, családodat. Mert a gondolkozás anyaga, az tartalmazhatja Isten gondolatát, és tartalmazhatja a mammon szellemének a gondolatát. És ez a Mika, ez úgy gondolkodott, hogy démoni módon, és behozta egy idő után a lopás, a pénz, az imádás, a báványimádás, behozta a mammon szellemének az uralmát, a mammon szelleme hamis vezetést adott a lévita papnak, bevitte, beállította, korruptá tette, és báványá emelte lévita pap, mindazt a báványimádást Isten előtt legálisá tette, ami Isten előtt utálatos volt. Érti ezt valaki? Amikor benne vagy a szívednek a engedelmességébe, akkor pozícióban lesz a szíved. Bízik Istenben, és nem lesz botrány a szívedben. Nagyon erős lesz a szíved. Látja a láthatatlan. És amikor a szíved pozícióban lesz, akkor érzed azt, hogy el tudsz fogadni új dolgokat, amit eddig nem fogadtál el. A reménytelenségből remény lehet, hogy elfogadod azt, hogy igen, Isten nem csak hogy létezik, hanem képes arra, hogy dolgokat cselekedjen az életedben. Emlékszel, amikor az asszony, a szirofőníciai asszony, beteg volt a gyerek. Emlékeztek rá? És találkozott Jézussal. És azt mondja Jézusnak, hogy gyógyítsd meg a gyerekemet. Jézus azt mondja, a gyermekek eledele az a kutyáknak nem adatik. Ismeritek a sztorit? A gyermekek eledele az a királyságnak az eledele. A gyermekek eledele az a mennyi természet fölötti megnyílás eledele, hogy először látod, hogy van ilyen, szellemben elfogadod, megeszed, és fizikai valóságban kivárod, amíg megjelenik. Ez az a kenyér. Jézus azt mondja, hogy van a gyerekeknek kenyere. A gyerekeknek. A gyerekeknek. Kik a gyerekek? A Isten országának a birtokosai. Akik szellemben gyermekek. Eljött Jézus a gyerekekért, akik hinni jött, akik hinni akarnak. És ez a gyermekek eledele azt mondja, hogy ez nem a tiéd. Erre azt mondja az asszony, igen ám, de a gyermekek eledele, ha leesik az asztalról, még a kutyák is tudnak abból enni. Tehát azt mondja, hogy én kutya vagyok, jól beszélsz Jézus, ha akarod, teknős leszek, bármit mondhatsz rám, az identitásom nem változik meg, amit mondasz, mert ha csak egy kicsit eszek abból,
meggyógyul az én gyerekem. Erre azt mondta neki, a te beszéded miatt meg fog gyógyulni a gyereked. Mi ez? Hogy a beszéde elhitte azt, elhitte és a beszéde behozta azt, ami nem az övé volt, és mégis az övé lett. Miért tudta ezt megcsinálni? Mert elhitte, hogy amit Jézus kimond, hogy van kenyér és van eledel a gyereketek, az valóságos, és az az övé. És amikor ezt elhitte és elképzelte, hogy én eszem a kenyeret, és a gyerekem meggyógyul, abban a pillanatban az atya azt mondta, oké, adhatod. Körülbelül 3 másodpercen belül történt a dolog. Jézus azt mondja, nem adhatom oda, a Szent Szellem nem mondta neki, hogy odaadhatja a gyógyító kenetet. Erre az asszony azt mondja magába, már Isten látja, hogy nem érdekel, hogy nem adhatod oda, akkor is oda fogod adni, mert én hiszem azt, hogy oda tudod adni. Mert hitt abban, hogy Isten oda tudja adni Jézuson keresztül a gyógyítás. És nem érdekel Jézus, te miben hiszel, én hiszek abban, amiben én hiszek. Ki adta ezt a hitet a szívébe? Isten. Miért mondta neki Jézus, hogy nem adom oda, hogy keresztfára tegye, hogy megfeszítse, hogy letesztelje, hogy tényleg akarja ezt a gyógyulást. Ott volt egy gát, és Jézus is valószínűleg mondta, hogy hát a zsidókhoz küldettem, nem tudom adni. Ez nem fogja megváltoztatni, hogy történhet ez az öreg asszony, és mégis megváltoztatta. Ezzel tud, mit mondott nekem Isten? Hogy amikor te kimondod a hitnek a beszédét, akkor megtörhet a mammon szelleme, megtörhet a láz szelleme, megtörhet bármilyen szellemi erősség, akkor, ha hiszed, hogy tiéd az a kenyér, mert ő elhitte, hogy az övé az a kenyér, és elhitte a kenyérnek egy 10%-a is gyógyító erő, ha jön az a kenyér. És miért hitte el? Azért, mert tudta jól, hogy a kritikus hang, amit mond Jézus, az nem az övé. Tudta jól, hogy az megtörténhet, az, mindaz a dolog, ami az övé. Tudta jól, hogy ez a spontanitás, amiben benne van, ez Istentől van. Tudta jól, hogyha elmerül ebben a látásban, övé lesz ez a dolog. Tudta jól, hogy nem rágódhatott, hogy hanem Istenem, most igaza van, hogy Jézus nincs igaza. A hitem nem ezt mondja. Most, hát ő Isten fia, képvisel Isten. Azt mondja, hogy nem. De a hitem azt mondja, igen. Akkor Isten mondta neki, csináld. Uram, nem akarok, gondolom, most poénkodom, hát nem akarok a fiad ellen menni. És megkapta. És abban az órában meggyógyult a gyereke. Mert nem arra nézett, amit Jézus mondott, hanem arra, amit Isten mondott a szívébe. Mert Jézus azt mondja, a te hited gyógyította meg a gyereketet, mert azt mondta, ilyen hitet nem találtam Izraelben. Ilyen mega hitet, ilyen nagy hitet. Azon a nagy hitet gyógyított meg téged. Ugyanúgy, mint a százados. Nagy hite volt neki is. Ennek az asszonynak, meg a századosnak nagy hite volt. A hite volt neki, amit Isten mondott neki. Képes volt arra, hogy megtörje a szíriai átkot rajta, a családján. Most itt vagyunk még mindig a 10 parancsolatnál, és az áldásnál, hogy amikor te elhiszed azt, hogy a szíved fordul, és a helyes Isten keresésbe fordul, és elhiszed, hogyha hallasz Istentől dolgokat, például ők hallották, hogy oltáron kell áldozni Istennek, akkor jön az áldás, akkor meg fog jelenni Isten áldása. Meg fog jelenni Isten áldása. Higgy abban, hogyha úgy csinál a dolgot, hogy Isten mondja, az működni fog. Működni fog, mert Isten garanciát vállal a beszédére. Most jön a nehéz rész. Amikor ez egy nehéz rész lesz, aláírom. A bírákhoz megyünk vissza. Amikor ez a Mika megértette, hogy meg van átkozva, és hogy az átok bekerült a családba, akkor ki kell vinni ezt az átkot, ezért Isten kezdjük el keresni, mert az átok felül múlhatja az áldást. Tudták az áldást és az átoknak a működését. Figyelj! De nem lehet, nagyon jól figyelj erre a 10 pontra, nagyon egyszerűek lesznek, de mégis mély. Nem tudod egy szeletnyi részt az ismeretből úgy használni, hogy az abszolútizálva lesz. Tehát nem mondhatod azt, hogy azért, mert olvastam, hogy aki vet az arat, ezt abszolútizálod, és azt mondod, innentől kezdve várom az áldást, mert adakoztam. És nem jön az áldás, és utána felhívsz engem, Lajos, azt mondod, hogy ha valaki adakozik, akkor az meggazdagszik. És mondom, nem mondtam ilyet, de Isten mondhat ilyet neked. De hát én adakoztam, és nem lettem milliómos, pedig te azt mondtad, hogy milliómossá lehet válni. 1 héten belül, 1 hónapon belül, 10 éven belül. Tehát, hogy kiszakít egy igét, azt abszolútizálja, és azt mondja, ezt az igét fogom használni. És ez lesz az én orákulumom, az én olyan babona hitem alapja, amiben keresztül áldás lesz az életemben. És Isten nem áldja meg, és megharagszik Istenre. Ez az első dolog. A második, hogy a látható dolog kiemelése a látható világból, ez a bálványra gondolok, és láthatatlan atmoszférába emelem föl, mondván azt,
hogy nekem van egy papom, meg egy bálványom, és ez a bálvány, ha találkozik a papommal, akkor láthatatlanból áldás hoz az életemre, ez okkultizmus. Tehát nem mondhatod azt, hogy kiemelsz egy anyagot, és az anyagot, a materiális anyagot spiritualizálod, és az majd közvetíti az áldást. Ez kajak bálványimádás. És azt mondja az ige, hogy aki bálványt imád, Isten mellé emel bálványokat, az harmad és negyed díszíglen átkozott lesz. És amikor rendszeresen emberek bálványt imádnak, akkor három és negyed díszíglen hat az átok. És az emberek megszületnek, és önmagukból, önérvényesítő akaratból bálványimádók. Mert nem tudják, hogy miért. Mert anyjuk apja imádta a bálványokat. És ez öntudatlanul jön elő. Amikor felruházzuk a természet felettit tartalommal, nem azt mondjuk, hogy Isten majd a természet felettiből az ő ellátása szerint megállt, hanem én mondom meg, hogy milyen áldás jöjjön a természet felettiből. Én megmondom azt, hogy Istenem, ezt az igét mutattad nekem, akkor most ez az igének hatására be kell jönnie egy piros valaminek, labdának. Be kell jönni akkor az életembe, mert Isten ezt mutatta, és akkor én most belebeszélem a jövőt is abban, még a jövő hetet. Mert én most elgondoltam, kitaláltam, hogy ha én valamit kérek Istentől, tehát beteszem az igébe az én elvárásomat, gondolataimat, mindenfajta kényszerképzetemet, baborás hitemet, és majd elvárom Istentől, hogy mert én beletettem abba az igébe az élet igenemet, az életértelmezésemet, jöjjön az áldás. Ez nem így működik, hogy én teszem be a természet felettibe a vágyaimat, a kívánságaimat, az elvárásaimat, az igényeimet, és ha nem jön, akkor Isten hazudott. Ezt csinálja az egyház, hogy beleteszi az igébe azt, amit ő gondol. Nem, amit Isten gondol, azt teszi be Isten szívembe. Nem azt teszem be én Isten szívébe, amit én gondolok. És Isten ezért feleljen meg nekem úgy, ahogy én gondolom. Amen. A következő. Amikor rátesszük az életünket, sikerünket, utunkat, vezetésünket, a természet feletti tartalommal fölruházott bármilyen dologra az életünkben. Mint itt ebben az esetben volt egy papja. És mivel van papja, jön majd az áldás. Figyelj, lehet neked pásztorod, prófétát, apostolod, gyülekezeted, Gobbi Hildád, mindened lehet. De nem ez hozza az áldást. Nem ez hozza az áldást. Biztos lehet, szolgálatom van. Áldott leszek, mert van egy szolgálatom. Isten nem a szolgálatodért áld meg. Már meg vagy áldva, testvérem. Örülj neki, hogy szolgálhatsz Istennek. De Isten nem szolgálókat hívott el egyébként. Istennek nincs szüksége szolgákra. Kikre van szükség Istennek? Fiakra, akik együttműködnek Istennel. Más a szolgálat, és más az együttműködés. A legtöbb ember úgy kezdi a szolgálatát testből, és azt hiszi, hogy szellemi. És ez bálványimádás. Azt hiszed, hogy te most egy jó pozícióban vagy, mert szolgálod Isten, ezért téged Isten vezet. Nem vezet, te vezetted oda magadat. A saját szíved vezette oda, nem a Szent Szellem. És te benne vagy ebben a szolgálatban, és azt hiszed, hogy te Isten nagy ember vagy. Nem vagy te nagy ember vagy, egy bálványimádó ember vagy. Csak még nem tudod. Belevitt téged a siker, mert sikertelen ember vagy a Földön, és a sikertelenségedet az egyházban akarod kompenzálni. De Isten nem áld meg téged, mert ha megáldana, akkor hülyét csinálna magából Isten. De Isten soha nem tesz magából hülyét. Nem, az Istennek vezetés alatt lenni, az más, és úgy beállni szolgálatba, mint én állítom be magamat a szolgálatba. Ahhoz, hogy te Isten emberre legyél, és vezetés alatt legyél, ahhoz kellenek szellemi emberek, akik megítélnek téged. Nem vallásos, önállító emberek. Általában az emberek szeretnek náluk gyengébb emberekkel foglalkozni. Hogy így pszichohatás érjenek el, és ez a pszichohatás által ők magasabbnak érzik magukat. Leolulnak a gyengék felé, a nyomorultak felé, stb. És akkor élvezik ezt, hogy ő erősebb. Láttam rengeteg embert az egyházban. De erre nincs szüksége Istennek. Ez nem irgalom. Ez a te együttérzésed. Az irgalom, az isteni irgalom és az együttérzés nem ugyanaz. Az isteni irgalom az Istenből árad a szíven keresztül. Istennek nincs szüksége munkásokra. Hitlernek volt szüksége munkásokra. Ez egy gonosz kép. Egyiptomban volt szükség munkásokra. Nem. Nem. Istennek együttműködő partnerekre van szükség. Akiket a Szent Szellem vezet. Kiket vezet a Szent Szellem? Akik be vannak töltekezve a Szent Szellemmel, működnek Isten ajándékaiban, és aztán szép lassan megértik, hogy jön a vezetés. Most tudom, hogy ez botrányos, de hát én ebbe hiszek. Most azért, mert te nem hiszel ebben, az a te dolgod. Én meg ebbe hiszek. Ez figyelj, az egyház meg van fertőzve a szolgálat mániájával. Itt mindenki szolgálni akar. De Isten meg azt mondja, állj, nem, nincs szükségem rátok. Majd én megcsinálom. Csak engedjétek, hogy munkásokká leszek, legyetek. Együtt működő munkásokká velem. Gondold azt, hogy Istennel tudsz együtt dolgozni. Ez mit jelent? Hogy jön Isten, az ő hatalma, ereje, és együtt tudjátok csinálni dolgokat.
Amíg egyedül csinálod, amíg belerokkansz, belefájdulsz, démonizálódsz, letaglóz a munka, stb. Igen, démonizálódni lehet. Úgyhogy nem értesz a szellemi harchoz, nem értesz a hitnek a pajzsához, le lehet démonizálódni szolgálatba. Teljesen le lehet démonizálódni. Hát ez a lévita pap ugyanezt csinálta. Ő nagy Isten embere, lehet, hogy tényleg Isten embere volt, és akkor beforgatta Mika. Beforgatta. Megmutatta neki az okosságot, ámen, tetszik. Hatás alá vitte ember a másik embert. Erről szól a szolgálat. Van egy nagy ember, aki hatás alá bevisz téged. És ő elhitett téged, hogy te nagyon jó leszel ebbe a szolgálatba. A legtöbb ilyen, ez a rossz kapcsolódás miatt van. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. Jobb semmit nem tenni Istenért, mint tenni emberi erővel. Jobb ülni egy széken, és tanulni a királyságról, mint kimenni, és nem érteni a királyságot, és hirdetni úgy, hogy nem értjük. Nincs szüksége az egyháznak. Figyelj, 30 éves csinálja az egyház. Ez már unalmas, lement. Nincs ereje ennek. Nem tudják az embereket sem megváltoztatni. Hát figyelj, ha valaki megtér, valóban megtér, annak szüksége van Isten jelenlétére, kenetére. Mert kimegy a világba, abban a pillanatban összezuhan. Olyan nyomás van a világban. A 21. században nem lehet kenet nélkül dolgozni. Meg kell tanítani az embereket először betöltekezni Szent Szellemmel. Túl csúdultig lenni Szent Szellemmel. És utána kiküldeni őket a szolgálatba. Ez a legnagyobb gyilkosság az egyházzal. Csecsemő, gyerekgyilkosság, kiküldni az embereket szolgálni úgy, hogy nincsenek a Szent Szellemmel betöltekezve. Ez bolondság, démonikus bolondság. A végén úgyis a haszon lesz a cél. Van valaki abban a baráti körben, aki haszonért küld el téged. Mert kap érte pénzt valahonnan. Ez mindig így van. Hagyd menjen a munka, közben meg jön a lóvé hátulról. Ez így van. Hülyére veszik az egyházat. Teljesen hülyére veszik. A Babilon szelleme. Mit gondolsz, miért vagyunk mi függetlenek? Hogy a Babilon szelleme ne vegyünk hülyére bennünket. És valamelyik bukott proféta vagy lévita ne vigyen be bennünket az ő bálványimádásába. Hát ez az egész lényege. Amikor már amerikai van benne, vagy bármilyen külföldi, akkor már nagy gyanús nekem mindig. Ott mindig van valami haszon. Lefényképezni a romákat vidéken, vagy stb. Ismeritek a sztorikat. Ez kemény, mi? Hát majd eljössz majd őrbotjánba, akkor megkapod majd, hogy miket értem át, meg mi a helyzet Budapesten, Magyarországon, mi van, mi folyik. Az egész egyház hülyére van véve, úgy, ahogy van. Az emberek várják az áldást, nem értik az áldást, nem értik a sikert, nem értik, hogy lesz egyről kettőre. Csak mennek, dobják be a pénzt, és azt hiszik, hogy nagy áldás jön, ezért nagy pénzt dobnak be. Nem. Ez nem így működik. Hála Istennek. Amen. Az áldás úgy fog jönni, hogy a szívből indul ki minden. A megértés által. Tudás nélkül elvész az én népem. Nem azért értem meg, hogy bolondokat tanítsak, vagy nem azért értem meg, hogy bálvány imádásba menjen be az életem vége. Azért értem meg, hogy végig, mint egy üstökös végig menjen a szellemi életem, és csodáról csodára menjek, és emberek körülöttem, látó emberek legyenek, akik boldog emberek. Akik nem megbolondultak mellettem, nem tönkrement szellemi életet élnek, nem vallásos agymosodtak, akiket a vallás és a Babilon szelleme megfertőzött, hanem értelmes emberek, akik szabadító emberek. Megszabadítják a másokat a démonoktól, a vallástól, a mammontól, meg stb. Szoktuk mondani, hogy várjuk az ébredést, meg szokták mondani, hogy jön egy ember, akkor az majd ébredést hoz. Először föl kéne ismerni, ha ahol nincs ébredés, ott alvás van. És ez az alapja az ébredésnek, hogy azért nincs ébredés, mert alszunk. Nem azért nincs ébredés, mert Isten nem jó, hanem mert alszunk. Tehát alszol te, és alszol én, alszok én. Tehát először fel kéne ismerni diagnózist, nem azért nem jött az ébredés, mert Isten nem szeret, mert alszunk, és nem mondjuk meg, hogy igen, tényleg alszunk. Megyek tovább. Amikor elhiszed, hogy közvetítő szereppel rendelkezik bármi, ami áldást hoz számodra. Tehát te elképzeled, hogy azt közvetíti az áldást. Házasság. Ha majd házasságom lesz, akkor áldás alatt leszek. Hát nem akkor leszel áldás alatt, amikor házasságos életet élsz, házasság életet. Már áldott ember vagy. Nem a feleséged nyomja át az áldás zsírját rád, hanem a mennyből árad rá. Hogyha lesz majd egy jó autó, akkor áldott leszek. Nem! Az autó előtt is áldott vagy Jézusnak a nevében. Ha lesz egy jó szakmám, áldott ember leszek. Nem! Az áldott ember vagy, és a szakmám, amikor bemész, akkor még áldottabb leszel. Mert áldás alatt voltál, elhitted. Amikor elhal az intuitív képesség, amikor belemegyünk ezekben, amik felsoroltakba, és elkezded saját agyadból vezetni magadat, és nem a szellemed intuitív képességével, azaz a beleérző tudással, a Szent Szellem vezetésével. Nemrég figyelmeztetett Isten, illetve megintett Isten, mondta, hogy szoktuk imádkozni, Uram, mutasd meg az én szívem állapotát. Uram, te a szívek mélységét is tudod kutatni. Uram, te ismered, a Szent Szellem ismeri az én szívem mélységét. És mondta az Úr, hogy az igen első része így van, valóban, hogy Isten fürkészi a szíveket, Isten szelleme ismeri az ember szellemét, így mondja a Korintus. De van egy másik rész az igének. Az ige pedig azt mondja utána, hogy Isten mélységét is kutatja. Az Isten mélységét. És nem csak azt kell tudnod, hogy önelemzőként, szakpszichológusként, pszichó hatást gyakorol önmagadra, hogy mi van a szívedbe, hanem mi van Isten szívébe. És ott folytatja még az ige, milyen ajándékok vannak a szívébe. Milyen ajándékok vannak Isten szívébe. Milyen kegyelmi ajándékok vannak Isten szívébe. Olvasd el a Korintusi levél második részét. Tehát ne csak erre tedd a vallás démon által, mi van a szívem, Uram, tárd fel, megszentelődjek, helyreálljak, és nagyon okos legyek, és nagyon bűn nélkül való életet éljek, és minden gyülekezeti alkalommal ott legyek pontosan, és elmenjek szerdán, és elmenjek, mindent úgy csinálom, hogy a Lajos mondja. Hanem azt is, hogy mi van Isten mélységébe. Mi van Isten mélységébe, Isten szívébe, neked! Hogy mutass rá, neked! Mert Isten ajándékot készített számodra. Nem csak az az ajándék, hogy fürkészted a szívedet, hogy miben hibáztál a héten. Hanem az is Isten ajándéka, hogy fürkészted Isten szívét. Hogy mi van nálad, Istenem? Erre már kell egyfajta identitás. Hogy te csak azért menj, Uram, én mocskos bűnös. Tegnap szolgáltam, és prédikáltam a kegyelemről, és mondtam valakinek, hogy mindenkinek, hogy bűnös vagy, vagy megigazdult ember vagy. Ez nagyon egyszerű. Very, very easy. És akkor mondta, hogy nem, én bűnös ember vagyok, aki igaz. Na most, és jó, hogy előjött, mert egyből kimondta, mert nem bírta elviselni azt a kegyelem adagot, amit rányomtam, hogy Krisztusban a megkegyelmezett ember mire képes. Mert sokkoló. Sokkoló a vallás számára, hogy azt mondod, te nem vagy bűnös. Te igaz ember vagy. És még sokkolóba jutok, én kimondatom velük, hogy mondd most, add meg, hogy te nem vagy bűnös, te igaz ember vagy. És akkor elkezdi kimondani, nem vagyok bűnös. Igaz ember vagyok. Akkor kimondja, és mondja, hogy testvérem, ez nem így van. És megállította a szolgálatomat. Ő bűnös, mondja, én bűnös vagyok. És annyira örülök ekkor, mikor megállítanak, mert akkor ki tudom szedni. Mert akkor elkaptam a gravancát, és akkor megmondtam neki, hogy Isten igéjében, nem ezt mondja az Isten. Igaz ember hitből él, nem a bűnös ember él hitből. És mi Isten igazsága vagyunk. Meg vagyunk igazulva. Az az igazság van bennünk, ami Istené. Az a karakter, az a természet. De nem vagy bűnös ember. De vétkeztem. Igen. És meg is térhetsz belőle. Ha így éled az életed, hogy bűnös vagyok, és vétkezni fogok, ezért megvallod, hogy bűnös ember vagyok, akkor most bűnös ember vagy, megigazult ember vagy. Most megváltott téged Isten, vagy nem váltott meg Isten? El kell döntened, és ki kell hirdetned a szellemvilágba, hogy nincs tudatos bűnöd, ezért meg vagy igazulva, folyamatos kapcsolatban vagy Istennel, egy jó ember vagy, senki sem mondhatja jónak, jön az ége, igen. Igen, csak újjá vagy születve. És a Szent Szellem lakik benned, aki jó. Mert Isten jó, és Isten jósága benned lakik, a Szent Szellem. És ez folyamatosan alakít belülről kifelé. Amen? Ebben az egész opcióban a bűn uralma, ha működik is az Isten keresésben, ahogy Mikánál láttuk, a kegyelem Istennél szintén működik mindaddig, amíg a szív könnyű, érzékeny és vissza tud fordulni. Döbbenetes azt láttam emberek életében, hogy nagyon mélyre jutottak a karizmatikus báványimádásba, karizmatikus személyi kultuszba, stb. De mégis volt a szívüknek egy olyan kamrája, hogy érzékeny volt Istenre. És vissza tudtak fordulni. És lehet, hogy az egyház már lemondott róluk, de Isten soha, soha